eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slam-et, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
Szigorú teniszanyuka vagy?
Nem.
A lányod teniszező? Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én egyáltalán, én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisz nemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Olaszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt, a nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ezt most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Morotoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél minimum 15-20 versenyt kell játsz el egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, a honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott tovább, nem jutott be a legjobb négy közé.
Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű. Tehát, hogy...
Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de be is kell tudni fejezni.
Mi történik ott? Világelső vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6 múra kapok ki a döntő játszmámat.
Hát ezt csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott,
de
így a
vannak?
Pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz ezt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszte a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, meg közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen. Az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzést nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
Tornagyőzelemmel.
Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
Bondár Annával.
Igen, az első fordulóban és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
Nagyon
egy döntőszett 7-6, fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki. Szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni, miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar teniszező ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
Kicsi, higgyétek, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te, ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta, Bondár Anna, Gálfi Dalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
Most Panna a legjobb a világon.
Igen, jelen pillanatban ő a legjobb, őnek is több WTA torna győzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
Anna például megvertem volna, bocsánat, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játék stílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset
esős
következő.
Még nem is beszéltünk, ha miatt félbeszakad a meccset.
Igen,
mondjuk
igen.
Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az IFIK-nek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több IFI gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána, ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az ifi mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most, hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért be lehet botlani, meg akár Joe McEnroe-ba is.
Igen, teljes mértékben, tehát hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amikor a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra. Tehát, hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját, nem nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi a esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
Valakivel nem futottatok össze véletlenül ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc favorit?
Neki ugye a Szabalenka, Oszaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
A japán Naomi Oszaka.
Igen, és az óriási élmény volt, akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szintúgy vele is összetalálkoztunk, tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez egy így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerekszülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerekszülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez?
Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonult el vissza.
Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a teniszszakosztálynak én vagyok a vezetője.
Ez 2023 óta nagyjából?
Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb 6 csapatba tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak. vannak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíti, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni a mindig az adott célukat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy messzi távoli célt lássák, hanem kisebb részcélok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
A telefon szerintem nyugodtan közben leteheted, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel, mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod például. Ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom, általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, meg hát vannak későn érő típusú játékosok is.
Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andréva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
Vagy hogy Andréva hol lesz 28 évesen.
Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és mindig magas magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magába, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, bár az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyik őjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
Talán még 2-3-ra is hiba, igen, rátenni, mert mi van, ha megunja,
és nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála. Az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár. Ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése. Pénz is, de nem csak az. Tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni, és nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány versenyt. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virányi Zsolt búcsúzik.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Messi mester hármasával magabiztos győzelmmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Soron kívül vizsgálja az aranykomboly ügyet a legfőbb ügyészség. Fokozódik a meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A címvédő Argentina Lionel Messi mester hármasával 3-0-ás Algíria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét, magyar idő szerint ma hajnalban Kansas City-ben. A 38 éves, 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen. Ráadásul a 16. találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klozét. A J csoport másik mérkőzésén Santa Clarában Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban. A Real Madrid támadója így már 14. VB góljánál jár. És megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon. A klasszis csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen a 4-es bosztoni találkozóján. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, még 22 órától Anglia Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenes megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Rov Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset pedig 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, valamint az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK külön járataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel, vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán több járműt között össze Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon, a 37-es kilométernél a helyszínelés idejére a forgalom hegyes halom felé csak a leálló sávon halad. Budapest felé pedig csak a külső sávon, mindkét oldalon 6-7 kilométeres a torlódás.
Időjárás.
Lassan beköszönt a kánikula, a napos, gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, heves zivatar. A ma még többfelé élénk szél, holnapra mérséklődik, hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
We will find impossible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed, oh, it's about to leave a mark.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani magazinunkban a telefonvonal túlsó végén kapcsoljuk a vendégünket, dr. Szélig Viktort, aki majdnem 9 éven át a Hidrofehérvár AV 19 sportigazgatója, általános igazgatója, menedzsere volt, vezetője a klubnak, és most távoztál, de megvan az új helyed Milánóban. Hát erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Kezdjük azzal, hogy még a nyaralást is felborította ez a május elején jött új lehetőség. Hogy alakult ki? Vagy azért volt idő, vagy lesz idő pihenésre is?
Lesz idő pihenésre is egyébként. Ugye szerdán volt amúgy is egy kis kikapcsolódás, ami ettől a lehetőségtől teljesen független Olaszországban lesz egyébként, de hát így legalább jól egybevágnak a dolgok. Ezt ugye olyan május elején kaptam először hívást ezzel kapcsolatban, hogy érdekelne ez a feladat, és akkor beszélgetünk egy kicsit egymással, egy-két hét elment ezzel, és akkor utána még a mielőtt volt ez a közgyűlés, ahol a csapat megkapta a zöld lámpát, előtte egy-két héttel volt az, hogy akkor eldöntöttük, hogy akkor ezt csináljuk közösen, és hát belevágtuk, az első lépés az sikeres volt, a csapatot felvették a ligába, és hát most jönnek majd igazán a feladatok.
Mivel tudtak téged oda csábítani?
Nagyon érdekesnek találtam ezt az egész projektet. Egy teljesen új csapatról van szó, az egész stábot össze kell rakni, a csapatot össze kell rakni, az egész kultúrát meg kell teremteni, és ennek az egésznek fitelni kell majd, amennyire csak lehet az ISZOKI ligába, és mindenféle előírásait betartani, mellette pedig versenyképes csapatot szeretnének. Persze ez nem az én feladatom lesz. Nekem most az elején inkább nem is annyira a csapatnak az összerakása, hiszen az már elkezdődött a Küsznyek Szorli vezetésével, aki egyébként az elnökségben is benne van. Tehát nem ez lesz az elsődleges feladat most, hanem egy csomó más liga feladat és szervezési feladat, illetve az majd, hogy a szezon közben ezeket a dolgokat, egy csomó dolgot elsősorban a sportba tartozik, azokat átvegyem és utána majd csináljam. De mondom, ami érdekes volt, ez az egész kihívás, tehát hogy hogyan lehet, nem feltétlenül azt mondom, hogy a semmiből, mert azért Milánóban volt elég komoly hoki.
2005-ben ugye Fehérváron talán még akkor ott játszottál, és nem Briançonban. Kontinentális kupa 4-es döntő, ott volt a Milánó Vipers is.
Igen, én nem játszottam ezen a mérkőzésen, de láttam a mérkőzést, de kimentem és megnéztem ezt a mérkőzést, úgyhogy igen, tehát hogy volt, vannak hagyományai a milánói hokinak, sikeres hagyományai, valamennyire erre is építve, illetve az elmúlt téli olimpiának a lelkesedését is valahogy ötvözve kialakítani megint egy kis ilyen hoki hype-ot Milánóban. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a feladat, és ami miatt az egész nagyon izgalmasnak tűnt.
Az igaz, hogy ott lesz, ahol a női tornát rendezték? Ha jól emlékszem, az egyik metró végállomás környékén ott volt ugye a női jégkorongtorna, és hogy ott lesz most ideiglenesen a központ.
Igen, ez így van. Azokat a nagyon sok létesítményt, amiben itt az olimpiai eseményeket lebonyolították, ezeket elbontották, de ott lesz a helyszín egyébként, és ott fognak egy nagyon hasonló csarnokot felhúzni. A terv az az, hogy egy, kettő, három, tehát ez így változhat hány évre, amíg sikerül egy végleges megoldást találni. Annyi különbsége, hogy ez egy 4000 fős befogadó képességű csarnok lesz, ami azért az olimpiának megfelelt, akkor nagyon reméljük, hogy az Ice Hockey Ligának is jó lesz, illetve hát ez a csarnok, ami ugye most épül, vagy most fogják felhúzni, ez fog majd a 2026-es női 11-es világbajnokságnak is majd helyszínt adni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz majd mindenféle szempontból. Itt az idővel azért van egy kis versenyfutás, mert október elejére meg kell lenni ennek a dolognak. Én nagyon remélem, hogy ez így is lesz.
Magyarán még építkeznek, valahogy így képzeljük el a téli olimpia után, ami ugye februárban volt, és hát ez a bizonyos B csoportos divízió egypárás női világbajnokság már jövő ősszel lesz, tehát az még bőven odébb van, de a női válogatott ott próbál majd visszajutni 2027-ben a 28-as elit VB-re, de hát nem lesz könnyű nekik sem. A férfi válogatott most ugye bent maradt sorozatban egymás után másodszor, és készület a harmadik elit világbajnokságra. A Milánó HC utánpótlásáról mit kell tudni? Tehát, hogy azért Milánó Milánóban, hogy a labdarúgásban mindenki tudja, AC Milán internacionális, sőt, a téli olimpián találkoztam, ott nagyon jó női röplabdabajnokság, az olasz női röplabdabajnokság világhírű. Hogy fér bele ebbe a jégkorong?
Mondom, ez korábban is belefért, sőt, hát európai szinten is egy jó csapat volt.
Akkor úgy kérdezem, hogy most mit kell tudni a mostaniakról, tehát, hogy magyarán most osztrák jégkorong bajnokság, de ott Alpesi Liga, vagy merre jégkorongoztak a milánói kisebb csapatok, vagy a kis csapat?
Nem volt itt Alpesi Ligás hoki csapat, tehát ez egy teljesen új organizáció. Ez utánpótlás volt Milánóban, ami pont azért, mivel nem volt nagyon kiputás a felnőtt csapat fele, azért ez hát küzdött létszám problémákkal, jött a komoly elvándorlással. Úgyhogy ez is abszolút a terv, hogy a milánói hoki klub az nagyon szoros kooperációban fog majd működni az utánpótlással, és ez is lesz egyébként az egyik feladatom is majd, hogy ezt így koordináljuk, illetve ugye a milánói utánpótlás jégkorongnak az egyik vezetője is tagja lesz majd a felnőtt csapatnál a Hordnak, illetve ugyanez a terv, hogy a felnőtt csapatból is valaki, valószínűleg én leszek, aki meg az utánpótlásnál fogott részt venni. Tehát mindenképpen egy ilyen komplett struktúrában megy a tervezés, tehát nem csak egy felnőtt csapatot kell megálmodni, hanem letenni annak az alapját is, hogy itt legyen egy későbbiekben majd egy teljes spektrum, ahol remélhetőleg majd a milánói utánpótlásból is fel tudnak kerülni a gyerekek a felnőtt hokiba, itt a női hokival is fognak egyébként foglalkozni, tehát tényleg mindenféle szegmens, vagy mindenféle korosztály megtalálja majd a boldogulását a jégkorongban, remélhető Milánóban.
A te feladatod az elsősorban az lesz, hogy a csapatot összerakjad?
Most még nem, a következő szezonra nem, hanem ez majd, amikor már kint vagyok, már megismertem ott a dolgokat, tudom, hogy mi hogy működik, illetve kialakulnak, ugye minden új klubnál lesz fontos dolog, hogy kialakuljanak azok a munkamegosztások, azok a feladatok különböző embereknek címezve, akkor beálljon egy rend. Igen, a sportrész lesz van az én feladatom, de egyelőre most a következő szezon vonatkozásában a csapat és összeállítása nem az én feladatom lesz, de a későbbiekben majd igen. Tehát mikor mondom már, ugye én is egy picit kiismertem magam, meg megismertem mindent és mindenkit, akkor ezt a feladatot is majd át kell venni.
Ez most hiányzott neked? Tehát amikor májusban először kerestek, akkor azt mondtad, hogy úgy de jó, hát amúgy is én még benne akartam maradni a jégkorongban, és pont kapura jön, vagy azért gondolkodtál, hogy mi legyen?
Amikor hívtak, akkor már gondolkodtam rajta, hogy mi legyen, igen. Tehát ez volt a terc, hogy a jövői szezonnak vége van, akkor egy pár hetet mindenképpen szeretnék pihenni. Én pont gondolom, hogy ez meg is volt, úgyhogy már pont ilyen szempontból pont jó volt az időzítés, mert már érdekelt volna az, hogy mi ezt fog kezdeni mondjuk a következő szezontól, tehát az időzítés az önök volt.
Ha ezt figyelembe veszük, akkor tulajdonképpen jókor kerestek. Mi a legnagyobb kihívás számodra ebben a melóban, ami ezek szerint mondjuk ott nem szeptembertől, amikor már Milánóban leszel, hanem tulajdonképpen már most is van kihívás, de évközben kell neked a következő szezonra megmutatni, hogy milyen a Szélig Viktoros Milánó, miközben hát már benne is leszel.
Ez az egész dolog, én úgy mondom, hogy az egész dolog egy óriási kihívás. Tehát itt most azért viszonylag kevés idő van arra, hogy itt minden összeálljon, hogy az a kis csapat, akik még biztos vagyok benne, hogy bővülni fognak majd tagokkal, tehát a stábról beszélek, azok, hogy fognak tudni együtt dolgozni. A sport is persze nagyon fontos, és az, hogy a csapat versenyképes legyen, de szerintem legnagyobb kihívás ebben az, hogy az egész struktúra, amit így most majd közösen megpróbálunk kialakítani, az már az elejétől kezdve azért egy olyan partner legyen az Ice Hockey Ligában, akiben megbízhatnak, és aki kiszámíthatóan ott tud lenni a versenyben. Tehát, hogy ez egy picit most pont ezért, mert ennyire új minden, ez egy kicsit talán most több is, mint csak az, hogy most milyen eredményt fog a csapat majd elérni az első szezonban, ahol azért senki nem azt várja, hogy majd megnyerik a bajnokságot, mert egyrészt, hogy ez ritkán szokott előfordulni, kettő meg azért gondolom ilyen szempontból is szerintem a következő szezonban már, amikor minden azért sokkal fixebb lesz, amikor már így megismernek bennünket, mindenki tudja, hogy mire lehet számítani Milánótól, akkor talán úgy gondolom egy picit egyszerűbb is lesz.
Mekkora szerepe van a mostani oda szerződésedben az, hogy te azért Briançonban hosszú éveken keresztül játszottál, és van a hasonlóság a francia és az olasz Alpokban zajló jégkorong élet között, gondolom.
Én úgy gondolom, hogy a játékos pályafutás az egy dolog, tehát az valamilyen szinten, meg valameddig az embernek talán ad egy hitelességet, hogyha ezen a sportvonalon mozog, de itt sokkal inkább azt számított, hogy itt az Ájszok Ligában azért mert 10 éve én benne voltam a munkában, és ismerek nagyon sok mindenkit, tehát én úgy gondolom, már amikor mondom, egy picit gondolkodtam csak az első telefonhívás után, hogy itt szerintem tényleg sokat tudunk egymásnak segíteni olyan szempontból, hogy a liga elvárások hogyan tud a klub ennek megfelelni, és én meg azt tartottam az egészben inkább kihívásnak, hogy ez hozzám mit fog tudni rakni, biztos vagyok benne, az elején látszik, hogy egy picit, vagy adni, tehát hogy jobban látszik, hogy a mentalitás egy picit más, és erre én nagyon kíváncsi vagyok, tehát hogy egy más közegben hogyan tudnak a dolgok működni, illetve én hogyan fogok majd ebben változni. Tehát nem feltétlenül játékos pályafutás volt az, bár biztos, hogy számomra talán egy kicsit olyan szempontból egyszerűbb lesz, hogy én már azért 10 évet eltöltöttem külföldön az játékosként, de most meglátjuk majd, milyen hosszú időt meg sportvezetőként.
Az olasz embereket nyilván mindenki szereti, meg az olasz temperamentumosságot, úgy egyáltalán. Olaszország vonzósága miben rejlik számodra? Tehát az emberek mentalitása, az ételek különlegessége, vagy ez lehetne bárhol máshol, Tajvanon is, egyszerűen szakmai kihívás?
Ez egy szakmai kihívás elsősorban, másodszorban pedig, hát hogy kezdtük a beszélgetést, hogy Olaszországban legyek most majd egy picit kikapcsolni, én szeretem Olaszországot, tehát úgy mindent, úgy, ahogy van. Ez a projekt egyébként Olaszországban lesz Milánóban, de akik ebben részt vesznek, azok azért abban azért elég komoly észak-amerikai így behatás van, tehát így csak a személyeket, akik ebbe mondjuk tulajdonosi szinten vagy board szinten bele lesznek vonva, tehát ez nem feltétlenül első körben egy 100%-os olasz mentalitással felépített dolog lesz, bár biztos, hogy előbb-utóbb majd az is része lett majd ennek, meg hát fontos is az, hogy ugye a kezdetek az egy dolog, de utána majd, hogyha az egész dolog beindul, akkor próbálni minél több milánói illetőségű, akár befektetőket, illetve olyan embereket is bevonni majd. Ugye most nem szurkolókról beszélek, nem akik követik az egész dolgot, hanem akik igazán majd magáinak tudják érezni ezt az egész projektet, hiszen hosszú távon azért ez a fenntartható működésnek az egyik alapja.
Ha már Olaszország, az olaszok ugye kiestek Szlovéniával szemben az Elit VB-ről, mi bent maradtunk. A magyar hokinak a fejlődése az most szerinted hol tart, mert ugye itt egy darabig 7 évente jutottunk fel az Elitbe, most egymás után másodszor bent maradtunk, de tudjuk, hogy nincsenek azért ott az oroszok, a fehér oroszok, és most már, ha nem is a Spájzban vannak az oroszok, de közelítenek, hogy visszatérhessenek az Elit VB-re, ha figyeljük az eseményeket, ez is benne van még a pakliban, de hát pontos forgatókönyvet nem tudunk, de a kérdés az úgy szól, itt Szélig Viktorral beszélgetek ebben a Jégkorong magazinban, a Nemzeti Sportrádióban, hogy az Elit VB-n mit lehet valóban úgy tanulni, amit aztán fejlődésképpen ki is lehet tenni az ablakba, mert hát azért tegyük hozzá, szerintem te is el szoktad mondani, Majoros Gergely, a szövetségi kapitány is, meg szinte mindenki, hogy nem biztos, hogy ott van a helyünk, de jól kihasználjuk a lehetőséget, és végre bent tudunk maradni, ami óriási csoda.
Nagyon nehéz egyébként megítélni, és mindenki egy picit azt várja, vagy arra szeretne választ, hogy akkor nem is léptünk elő a tavalyi évhez képest, hogy nem léptünk előre. Szerintem nagyon nagy dolog az, hogy jövőre már harmadszóra is az Elit világbajnokságon játszott a magyar válogatott, és ez teljesen független most. Persze nem független, de olyan szempontból igen, hogy most orosz-fehér orosz nincs ott, hogy ilyen szintű mérkőzéseket tudnak játszani a srácok, és ilyen szintű tapasztalatokat tudnak szerezni. Az idén is voltak új arcok ebben a válogatottban, de nagyon jól látszik az is, hogy hol vannak hiányosságaink, ugye melyik poszt az, ahol évek óta azért úgy mondjam, hogy talán egy picit távolabb vagyunk ettől az Elit színvonalától, mint ahol szeretnék lenni, és erre is jó, mondom, ez a versengés, ez egy nagyon jó kis tükör a jégkorongnak, hogy a magyar jégkorongnak az, hogy mik a hiányossága, és a legnagyobb feladat pedig az, hogy ezeket észrevegyük és tanuljunk belőle, és lehetőleg olyan döntések szülessenek, amit lehet, hogy nem azonnal, vagy a következő szezonra, de mondjuk egy pár év múlva már egy versenyképesebb vagy egy olyan magyar válogatottnak a lehetőségét adják, akik nem csak mondjuk azért versenyeznek majd, hogy megszerezzék azt az egy győzelmet, hogy bemaradjanak, hanem esetleg már meg kívánok szorozni, mondjuk sokszor esélyesebben felvétel. Tehát de egyetértek, hogy jól használjuk ki a lehetőséget, én úgy gondolom, hogy a szakmai stáb ebben az évben a maximumot kioszt ebbe a válogatottból, ami benne van, ez most pont megint egy bemaradást ért, de mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tovább, nagyon remélem, hogy a magyar jégkorong így most ilyen nagy többes számban, hogy tudunk belőle tanulni, és olyan döntések és stratégiák születnek majd, ami majd abban segít, hogy évek múlva, mert teljesen felesleges van a következő szezonra is óriási előrelépést várni, de majd így évek múlva remélhetőleg mondom, egy picit tudunk zárkózni, látva azt, hogy a konkurencia is nagyon fejlődik, és tényleg óriási a verseny.
25 évvel ezelőtt, vagy akár csak ott 2002-ben a dunaújvárosi székesfehérvári világbajnokságon gondoltál arra, vagy álmodoztál arról, hogy majd több mint 20 év múlva ilyenekről lehet beszélni, hogy bennmaradunk, és hogy most már sorozatban a harmadik elit VB-re készülhetünk?
Álmodozni lehet, hogy álmodoztunk róla, vagy álmodoztam róla, de hát akkor annyira messzinek tűnt az egész dolog, hogy ihaj. Tehát igen, most ugye a liftező kategória lett volna a következő, ami én úgy gondolom, hogy a fejlődés szempontból, tehát az elit világban is, hogy divizió egy A között mondjuk be tud jutni a csapat, kiesik, vissza tud jutni, kiesik, lenne a következő lépés, hogy az, ahova el tudnánk jutni, ez most így mondom, egy külső körülmények miatt is ez most maradt egy ilyen átcsoport alja pozíció, ami mondom, tök jó, tök érdekes, de hát a következő évek, mondom, melyik a szervezeti átalakítások miatt ugye a két kizárt csapatnak a lassú visszatérése miatt, illetve a víző egy árs világbajnokságnak a lebonyolítási rend változtatás miatt is nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fog alakulni, mert tényleg lehet, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek majd itt nagy mozgulódások, és mondom, hogy ha már arra ki tudjuk, vagy fel tudjuk használni ezt a három, vagy remélhetőleg majd több világbajnoki szereplést még itt az elitben, hogy ebből tanuljunk, akkor szerintem már megérte ez a dolog.
Zárásul azt áruld el, hogy mit várhat akár a két magyar jégkorong csapat, meg te, ti mit vártok ott Milánóban majd ettől az új együttestől, és ezek szerint akkor kanadai, amerikai játékosokkal, meg olaszokkal lesz valahogy felépítve ez így hirtelenjében, de mire lehet jó a 14 fős mezőnyben? Ez a harmadik olasz csapat ugye a Bolzano, a Bozen és a Valpusztéria mellett, és ott lesz a Ferencváros, meg a Fehérvár.
Én arra számítok, hogy egy nagyon jó kis versengés lesz, ugye változások lesznek azért mindenhol bőven, itt a magyar csapatoknál is biztos vagyok benne. Egy cél van, mondom, versenyképes csapatot szeretnénk Milánóban, ami mondom azt jelenti, hogy egy új organizáció szerintem nagyon fontos az, hogy vonzó legyen, ahhoz meg, tehát hogy jöjjenek a nézők, hogy a nézők után csak egy meccsre jöjjenek, hanem mondjuk legyenek bérletet is, ahhoz meg az kell, hogy a versenyképes legyen a csapat, tehát hogy nem mérkőzésre legyen esélye arra, hogy megnyeri az adott mérkőzés, bár ez nem jelenti azt, hogy meg is fogja. Érdekes volt a tavalyi szezon, ugye négy különböző országból került be négy csapat az elődöntőbe. Hát kíváncsi vagyok, azért évről évre azért átalakulnak, vagy át tudnak alakulni valamelyest az erőviszonyok. Látszik itt az igazolásokból, hogy vannak olyan csapatok, akik tavaly mondjuk még a rájátszásba se kerültek, de azért elég szépen erősítenek. Szerintem azzal, hogy versenyképes a liga, az Ice-Hockey liga, ezzel eddig sem volt probléma, de abban biztos vagyok, hogy mindenkinek azért nagyon fel kell kötni a gatyát, hogy ha a rájátszás részvevője szeretne a következő szezonban, én mindenképpen nagyon érdekes és jó szezonra számítok.
Egy biztos, hogy ez a csapat az osztrákok közül a Graz volt, mármint az elődöntőben, amelyik a Fehérvárt is búcsúztatta, és hát meg is nyerte az osztrák bázisú jégkorongbajnokságot egyetlen osztrák csapatként, hogy is mondjam, csak megmentette a mundér becsületét. Szélig Viktornak köszönöm szépen, a Fehérvárral és a Fehérvártól tavasszal távozott, ugye 9 évet lehúztál, mint általános igazgató, és most a Milánó HC jégkorong csapatának sportigazgatójaként nyilatkoztál a Nemzeti Sportrádióban. Egy kalappal sok sikert, köszönjük szépen, hogy itt voltál rendelkezésünkre, álltál. Virányi Zsolt búcsúzik a Jégkorong magazin végén. Viszont hallásra. Két hét múlva ismét jelentkezünk.
Korábbi műsorunkból hallottak.
Gitárom, diplomám is várhatom. aki meg utánam.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ha végre itt a nyár és meleg az idő, az ember strandra jár, mert azért van itt ő. Énekelt Brandt István szövegét annak idején Kovács Eszti, ezt a dalt azóta több százan feldolgozták, de az eredetit annak idején Kovács Eszti énekelte nagyon-nagyon régen, és ez a mottója a mai műsorunknak is. Szólunk azokhoz, akik strandon hallgatnak minket, és természetesen azokhoz is, akik tárgyalásra rohannak, esetleg már hazafutnak, így 2026. június 17-én. A Hazafutás szerkesztője, Szűcs Miklós hangmérnöke, Egréder István, továbbá a riporterek és kommentátorok nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. A mai műsorban labdarúgásé, vívásé és vízilabdáé a főszerep, de természetesen minden más esemény is szóba kerül, ami éppen most aktuális, úgyhogy töltsék velünk a következő három órát.
Ez a